4180, itt van velünk a telefonvonalban Martin Kovács Miklós, külgazdasági szakújságíró. Szia, jó reggelt!
Minden jót mindenkinek!
Pontosan 2 héttel ezelőtt volt az iszonyatos texasi iskolai lövöldözés, éppen a reggel tudható eseményeket akkor megbeszéltük itt a rádióban, és hát már akkor elkezdték kongatni az Egyesült Államokban a vészharangokat, hogy ugye ismételten fellángolt a fegyverviselés szigorításáról szóló narratíva. Egyébként nem sokkal a texasi eset után egy kórházi lövöldözés is volt Oklahoma államban, úgyhogy a téma, a fegyverviselési korlátozás témája nem lanyhult. Történtek-e előrelépések egyébként ebben a tekintetben?
Egy igen hangsúlyos előrelépés New York államban, a 20 milliós New York államban történt, ugyanis törvénybe iktatták, hogy 21 év alatt az eddigi 18-hoz képest nem lehet ezt az AR-15-ös típusú gyilkos, tulajdonképpen tömeggyilkos fegyvert megvásárolni, ami valójában egy látszólagos eredmény, de ahhoz képest, hogy az országban 8 millió van ezekből, és tulajdonképpen ez jelképezi az utóbbi években elkövetett ilyen tömegmészárlásoknak a jellegét, tehát mégis a szimbolikus értéke nagy. Szövetségi szinten is beindult az egyezkedés, az egyébként az őszi törvényhozási választások meg egyéb választások miatt élesen szemben álló nagy pártok, a Demokrata Párt és a Republikánus Párt vezetői között, tehát mindenki érzi, hogy ezek után valamit tenni kell. Egy nagyon hangsúlyos momentum volt, hogy a Fehér Házban az igen ismert színész Matt McConaughey hosszan ecsetelte a dolgok szörnyűségeit. Ő egyébként Uvaldéban született, és ott tanult meg annak idején fegyverrel bánni, de ugye nyilván a lényeg nem a fegyverviselésnek a megszüntetése, hanem a tudatos, a felelősségteljes fegyverviselés az Egyesült Államokban.
Az Egyesült Államok északi szomszédjánál, Kanadánál olvashattuk, hogy a kormányfő kezdeményezett egy nagyon komoly fegyverviselési korlátozást új maroklőfegyverek vásárlására illetően, meg hogy legyen szigorúbb ellenőrzés, hogy kijuthat hozzá fegyverekhez. Biztosan ismered ezt a kanadai szabályozást nagy vonalakban. Egy ilyen volumenű az USA-ban elképzelhető, vagy ez más világ azért?
Hát nem nagyon képzelhető el az utóbbi évek tapasztalatai szerint. Pillanatnyilag ugye az egyik nagy fő kérdés, hogy ne lehessenek olyan katonai célra, eredetileg katonai célra kifejlesztett fegyverek privát tulajdonban, mint amilyenekből, mint ahogy említettem, legalább 8 millió, de lehet, hogy több is van kint az Egyesült Államokban. Itt olyan léptékű döntéseket kellene hozni a szakértők szerint, mint hogy nagy összegű, vonzó, visszavásárlási akciók, és így tovább, és így tovább. De ez a téma, ez annyira mélyen ül az amerikai társadalomban, és annyira kötődik sok minden, például egy olyan új náci mozgalomnak az éledéséhez több helyen, például Massachusetts államban, amely valójában jelképének tartja, vagy szimbólumának tartja, hogy ahol lehet, ilyen fegyverekkel jelenik meg.
Ha nem is a fegyverviselés kapcsán, de biztonságpolitikai vonzata van a héten elkezdődött amerikai államok találkozójának. Ott, ha jól tudom, akkor a migráció az egyik központi elem, központi téma, és hát itt a témákon túlmenően nagyon érdekes, hogy mely országok járulhattak oda az asztalhoz ezúttal.
Hát igen, sokan mondták, hogy a fő érdekesség az lesz, hogy ki nem megy el, és a sorban az élen áll a mexikói államfő, ugye baloldalinak tekintett ottani viszonyok között, Andrés Manuel López Obrador, aki azt mondta, hogy nem akar elmenni, és nem is megy el, mert olyan országok, mint Honduras, Guatemala, Kuba és a Venezuela nem lesznek ott, őket az Egyesült Államok nem hívta meg, lévén, hogy diktátor vezetőnek minősítik az ottani politikai rendszer élén álló embereket. Viszont érdekesség, hogy adott esetben Venezuela pontosan a pillanatnyilag zajló globális olaj mizériában igen fontos szerepet tölthet be olajtermelésével, és az Egyesült Államok ezen a területen megpróbál egyezkedni Venezuelával. Nagy érdeklődést vált ki Gabriel Boric, aki Chile 36 éves szakállas és egyértelműen baloldali kötődésű nagy szociális reformokat megvalósítani szándékozó elnöke. Úgyhogy ilyen szempontból tényleg sok minden zajlik. Az Egyesült Államok számára nyilván stratégiai fontosságú döntések is szükségesek, és ezt próbálják meg demonstrálni azzal, hogy hosszabb idő után először most az Egyesült Államokban, jelesül ugye Kaliforniában a csúcs találkozó eseményei zajlanak ezen a héten.
Ja, nagyon érdekes, amit mondtál, hogy Venezuela és Kuba sem lehet ott. Itt a rádióban is foglalkoztunk azzal, hogy ugye Kubával szemben az USA feloldotta a Donald Trump alatt bevezetett repülőgép leszállási tilalmat, amely Havannán kívül minden egyéb kubai városra vonatkozott, és ugye akkor Venezuelával meg a kőolaj miatt akarnak együttműködni, de azért annyira még nem erőteljes az együttműködés, hogy felvegyék őket egy ilyen találkozó napirendi pontjai közé.
Hát igen, abszolút, és itt azért sorjáznak a kérdések, hiszen ha más nem veszünk, akkor maga az a tény, hogy Mexikó, amelynek több ezer kilométeres közös határa van az USA-val, és a nagy gazdasági együttműködésnek az USA-val, Kanadával Mexikó is része, tehát egymáshoz rendkívül közel kell, hogy álljanak, nem csak földrajzilag, de és ugye a menekültek, a migránsok, ahogy nevezik manapság őket, kérdése továbbra is állandóan napi renden van. De hát ugye ezzel együtt el kell fogadni az Egyesült Államokban, ahol Joe Bident tulajdonképpen nagyon sok szempontból legalábbis az előző elnökhöz képest balra sorolják, hogy el kell fogadniuk, hogy hát Mexikóban éppenséggel egy még olyanabb ember az ország elnöke, akit a társadalmi igazságosság és általában a manapság az autoriter állam irányítással szemben megemlített, hát szociális érzékenységű állam, demokratikus, nyugati demokratikus állam víziója vezére.
Beszéljünk még egy érdekes piacról, az amerikai napelem piacról. Ezzel kapcsolatban küldtél át egy hírt. 2030-ra az Egyesült Államok célja, hogy a villamos energiatermelés nagyjából egyharmada napelemből származik majd. Ugye azt is olvasni, hogy kicsit a napelem telepítések visszaestek, pedig azt gondolom, hogy a klímavédelem egy hangsúlyos eleme a jelenlegi adminisztráció program terveinek, úgyhogy egyrészt a visszaesés mivel magyarázható, mondjuk másra kellett allokálni a forrásokat a COVID miatt, másrészt hogyan lehet felpörgetni ezt a piacot?
Valójában ugye még annak idején Obama elnöksége alatt nagyon kemény vámokat vezettek be a Kínából származó napelemekre és napkollektorokra az Egyesült Államokban, és ezzel automatikusan szabályozási oldalról lefékezték az importot. A saját termelés viszont nem volt elég izmos ahhoz, hogy a terveket meg lehessen valósítani. És ugye hát ott is persze mindenfajta lobby érdekek, mint ahogy Magyarországon is a napenergia felhasználását azért nem mindenki tapsolja meg. De ezzel együtt az USA-ban egészen mostanáig érvényesek voltak ezek a vámok, amelyek fékezték a folyamatot. Ehhez hozzájárult ugye a pandémia idején tapasztalható logisztikai válság, szállítási problémák mellesleg, ugye a konténerszállítás ára Kínából az USA-ba és vissza 12-szeresére emelkedett a pandémia előtti időszakhoz képest. Szóval sokféle ilyen piaci tényező játszott szerepet, és most a Biden kormányzat a napenergia mellett érvelők lobbia sürgetésére végül is meghozta ezt a döntést. Mellesleg ugye a kereskedelmi minisztérium még mindig vizsgálja, hogy vajon ennek milyen mozgástere van, de az elnök elvágta a gordiuszi csomót, és 2 évre egyelőre feloldotta ezeket a kemény vámtételeket. Ezzel együtt nagyon erősen zajlik a törekvés, hogy saját földön, tehát az Egyesült Államokban állítsanak elő minél több napelemet, legyenek önállátóak, mert valóban a cél, a nagy léptékű cél az, amit említettél, hogy 2030-ra napenergiából szolgáltassák az elektromos energia ellátás 1/3-át. És hát tudva levő, hogy azért az Egyesült Államokban is nagyon sok felé vannak még szénerőművek, tehát az a program, amely a szélerőművek, illetve szélenergia felhasználását, meg a napenergia felhasználását célozzák, ezek meghatározóak a törekvések sikere érdekében.
Meglátjuk, hogy kap-e újabb politikai felhatalmazást-e például a jelenlegi elnök vagy demokrata kurzus. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságírót hallották az elmúlt percekben. További szép napot, szia!
Minden jót mindenkire!
Hamarosan zenével, utána pedig közlekedési információkkal megyünk tovább itt a reggeli monitorban.